Sziasztok, üdvözlünk minden jó akaratú hallgatót, itt van velünk a stúdióban dr. Sáho Eszter jogász, a Szemlélek keresztény közéleti portál főszerkesztője. A Szemlélek mottoja szerint nem baloldali, nem jobboldali, hanem értékalapú. Melyek ezek az értékek?
Rögtön belecsaptunk a közepébe. Igen, ez most az újonnan megalakult Szemléleknek egy mottója, talán ezt tettük ki a Facebookra is egy ilyen főüzenetnek. Nagyon érdekesen alakul a mi sorsunk, ugye amikor egy vállalkozás elindul, akkor mindig az a legfontosabb kérdés, amellett, hogy egy jó és minőségi szolgáltatást nyújtasz, vagy terméket gyártasz, hogy megtaláld azt a piaci részt, ahol még nincs senki, vagy ha vannak is versenytársak, akkor ott piacvezető legyél. És nálunk ez nem volt ilyen tudatos, hanem elkezdett alakulni a Szemlélek blog körül egy olyan közösség újságírókból és az olvasóinkból is. Mi az olvasókat is abszolút a közösség részének tekintjük, szóval elkezdett körülöttünk alakulni egy olyan légkör, amiből aztán adódott ez a mottó is, hogy nagyon kevés médium van ma Magyarországon, ami el tudja magáról azt mondani, hogy nem kell beállni egyik politikai szekértábor mögé sem. Ennek nyilván vannak feltételei, de az első és legfontosabb szerintem az akarat, hogy mi akartuk azt, hogy szabadon tudjunk írni, hogy a saját lelkiismeretünk szerint tudjunk írni, és ehhez keressük meg a forrásokat, tehát nem fordítva van, hogy amiből tudunk forrást szerezni, akkor afelé húzunk, hanem próbálunk ezen az úton maradni. Úgyhogy ez az egyik legfontosabb. És ha már az értékekre rákérdeztél, akkor talán a párbeszédet említeném még, mint egyik legfontosabbat, mert ma Magyarországon, és ez szintén a szekértáboros diból adódik, hogy ez nem csak a politika világát osztja meg, hanem a társadalmat is. És ilyen átkiabálások vannak, azt vesszük észre, egyik oldalról a másikra, és nincs igazából olyan tér, nevezzük így, ahol a politikai elittől függetlenül mi, magyar állampolgárok, egyszerű állampolgárok, legyenek azok újságírók, vagy bármelyik szakma képviselői, egyszerűen megbeszéljük egymással a dolgainkat, és ez a Szemlélek.
És hogy látjátok azt, hogy ez a párbeszéd megvalósult? Tehát mi így ugye utána néztünk nyilván a portálnak valamennyire, és nekünk a számokból, Facebook, YouTube követésekből alapvetően az jött le, hogy a keresztény értelmiség, vagy legalábbis a keresztény fiatalok, nyilván a mi ismerőseink elsősorban fiatalok, ők követik a Szemléleket. És hogy a párbeszéd az ezen a kis kultúrán belül valósuljon meg, tehát az lenne a cél, hogy keresztény, elsősorban értelmiségiek beszélgessenek keresztény értelmiségiekkel, vagy pedig egy szélesebb platformot szeretnétek majd a jövőben, vagy arra törekedtek, hogy megnyilvánulhassanak itt más társadalmi csoportok, vagy más gondolkodásmód is.
Uh-huh. Ez utóbbi a cél, tehát sokkal szélesebb. Érdekes, amit mondasz, és nagyon jó hallanom, hogy a fiatalok olvasnak bennünket, mert a mi statisztikáink szerint egyébként egy picit az idősebb korosztály, tehát nem a 20 évesek a legfőbb olvasóink. Az is igaz, hogy a keresztény értelmiség biztos, hogy az olvasótáborunkba tartozik, de én azt gondolom, nagyon sok olvasói véleményből az jön vissza hozzánk, hogy akik nem ez a... hogy is nevezzem, nem a klasszikus vallásos neveltetéssel rendelkező értelmiségi, hanem akiknek nem is biztos, hogy közük volt eddig annyira a jóistenhez, a hithez, ahhoz, hogy keresztény kultúra ezen elgondolkozzanak. Ezekből az olvasóinkból is rengeteg van, és azt mondják, hogy na, nálatok találtunk valamit, amit máshol nem, és nyitunk a vallás felé, nyitunk arra a szemléletre, amit ti képviseltek. Tehát a mi szemléletünk egyértelműen keresztény, de nagyon kíváncsiak vagyunk azokra a véleményekre is, akik amilyenktől eltérőek. És valósuljon meg egy párbeszéd, tehát akár egy ateistával is leülünk nagyon szívesen beszélgetni. Vagy ilyen volt, hogy konkrét példát mondjak, és utána nagyon sokan meg is lepődtek, hogy miért került arra a beszélgetésre, amikor mondjuk a Pride-nak a két szervezőjével leültünk beszélgetni. És ennek a beszélgetésnek az volt az egyik alapvető lényege, sőt egy ilyen kiinduló pont, hogy mi elmondtuk, hogy mi az, amiben nem értünk velük együtt, de attól meg beszélgethetünk. Tehát ebben mindenki belefér. A lényeg az, hogy építsük egymást, mert ez olyan lózungnak hangozhat, olyan közhelyesnek, de tényleg mindenkitől lehet tanulni.
Az lenne a következő kérdés ehhez kapcsolódóan, hogy megmutatjuk az nem keresztény értelmiségieknek, mert alapvetően akkor ő ez a másik csoport, amit itt említettél, hogy mi keresztények is összevitatkozunk egy-egy közéleti napirendi ponton, vagy inkább az, hogy ti képviselitek a keresztény álláspontot, mondjuk a Pride kapcsán, és ti ezt elviszitek a Pride-hoz, az ateistákhoz adott esetben a keresztény álláspontot. Tehát mennyire az, hogy megmutatjuk, hogy mi hogy vitatkozunk egymással, és mennyire az, hogy mi egységesen képviselünk valamit, és azt eljutatjuk a szélesebb közönséghez, hogy ez a kettő megvalósul, vagy ez a kettő üti egymást, vagy hogy ez a kétféle szerep, ez hogy játszik.
Szerintem ez nem, hogy nem üti egymást, hanem kölcsönhatásban van egymással. Tehát te is, mikor leülsz, gondolj, nem tudom, leülünk egy kávéra valakivel, aki abszolút nem keresztény, akkor te is elmondod, tehát neked feladatod, hogy evangelizáljál, hiszen Krisztustól megkaptuk ezt a feladatot, ezzel nem is lehet kibújni, tehát ez gyakorlatilag kötelező, ezt is képviselje a szemléleg. De amellett a kávé mellett ugyanúgy akár egy teljesen más gondolatiságú embertől, amikor fölállsz a kávé mellől, akkor a fejedet fogod fogni, hogy hú, mennyit tanultam ma én tőle. És egy picit kitekintesz a saját keresztény közegedből, mert ugye ez is jellemzi egy kicsit, én úgy érzem legalábbis a magyar társadalmat, hogy akik mondjuk katolikus iskolába jártunk, fogalmazhatok így, ilyen neveltetésben részesültünk, ilyen egyetemre jártunk, ebben a közegben mozgunk, akkor azért egy picit ilyen burok kialakul körülöttünk, és hajlamosak vagyunk arra, hogy csak egymással beszélgessünk. Most az egy élvezetes dolog egymással beszélgetni egy ideig, és aztán rá fogsz jönni, egy idő után pedig unalmassá válik, hiszen nem tudsz evangelizálni, ha nem beszélsz külsősökkel, és neked sem lesz új impulzusod. Tehát szerintem én kifejezetten szeretem azt, amikor a saját hitem is sokszor próbára tétetik, tehát amikor bekérdeznek nekem, vagy tükröt állítanak, hogy ez miért is van, és ami természetes volt 30 évig, mert mindenhol ezt hallottam, az hirtelen próba elé lesz állítva egy ilyen beszélgetésnél. És meg kell tudnom mondani, hogy én miért képviselem Jézus Krisztus álláspontját. Tudnom kell érvelni. És én a magam számára is újra gondolom a saját hitemet. Úgyhogy amit kérdeztél, az szerintem kölcsönhatásban van egymásra. Ez ilyen oda-vissza játék. És ez is lényege lenne egy ilyen platformnak, mint a szemlélek, hogy el lehessen mondani olyan véleményeket. Mi nagyon sok olyan cikket is lehoztunk eddig is, amivel nem feltétlenül értünk egyet, de lehozzuk, mert vitaindító, mert érdemes róla beszélni. És ezáltal valósul meg az, hogy nem az lesz, hogy kialakul két tábor, mindenki fújja a sajátját, és átkiabálunk egymásnak, hanem leülünk egymással beszélgetni.
Hogy ez most talán egy kis kitekintés lesz, hogy nekem a burok kapcsán, amit mondtál, jutott eszembe, hogy még mikor 12-esek voltunk, és ugye mi a Szent Imre gimnáziumba jártunk, a katolikus gimnáziumba,
ezt majd újrakezdem.
Mi a probléma?
Csak közövetésként annyit mondanék, hogy ne kettünk alapján ítéljék meg a Szent Imre gimnáziumot.
Ja, jó.
De igen.
Szóval, de oda jártunk, ezt azért el lehet mondani szerintem, és 12-ben jöttek hozzánk fiatalok, akik a keresztény gólyatábort propagálták nálunk, tettek föl plakátokat a fali újságra, és egy kicsit beszéltek arról, hogy milyen fontos az, hogy mi keresztény fiatalok keresztény gólyatáborba menjünk. Ez, ha jól emlékszem, egy ilyen össznépi minden egyetemnek az összes keresztény fiatalát összefogó gólyatábor volt, és ennek az volt az indítatása, hogy hát a gólyatábor az ugye egy, na hát az egy elég romlott dolog, tehát ott...
Sok a kísértés.
Hát sok. Tehát mondhatni a sátánnak egy fészke a gólyatábor, az ateista gólyatábor, és hogy ezért mi menjünk keresztény gólyatáborba. De ez most csak egy példa talán, de egyébként... Tehát vannak ezek a keresztény közösségek, ahova keresztény fiatalok járnak, és keresztény fiatalokkal ott elbeszélgetnek. És valóban szerintem is ez nagyon szép és jó, de hogy közben meg én rendszeresen érzek egy ilyen kis lenézést, vagy egy kirekesztést bennük, hogy mondjuk én nem vagyok olyan keresztény fiatal, mint ők, bezzeg mi keresztény fiatalok vagyunk, és keresztény gólyatáborba járunk. És hogy szerinted hogy lehetne ezt megnyitni, akár akkor egy ilyen portállal, vagy hogyha jól értem, ti erre törekedtek, de hogy mondjam, így tevékenységileg, vagy a gyakorlatban, tehát hogy ne menjünk keresztény gólyatáborba szerinted, vagy ne Regnum szigetre menjünk mondjuk, hanem menjünk rendes szigetre, ne Agapé buliba járjunk, hanem menjünk el rendesen a, nem tudom, az öt kertbe. Tehát, hogy erről mit gondolsz, hogy így próbáljuk meg magunkat megóvni, próbáljunk meg egy kicsit bezárni, mert lehet, hogy egyébként keresztényként tényleg az a jó út, hogyha nem mész el a gólyatáborba, és ott nem drogozol, és nem szól be már elnézést minden este, hanem egy ugyancsak jó hangulatú, de mégis érték alapú keresztény gólyatáborban veszel részt, vagy igenis ereszkedjünk bele a kísértésbe, és ott evangelizáljunk.
Ketté venném a válaszomat, mert nagyon fontos dolgot említettél meg az elején a kérdésednek. Ez a kirekesztés. Ha jól értettem, akkor itt a keresztények közötti kirekesztésről is, tehát keresztény a keresztényt is ki tudja.
Igen, akár az alapján, hogy ő milyen skáláján áll a kereszténységnek.
Mennyire vagy katolikus, ugye?
Igen, vagy legalábbis én rendszeresen érzem ezt.
Igen, és én egyébként ezt magammal el is hoztam a Ferenc pápának egy tavaly nyilatkozatát, és pont erre nagyon szépen összecseng, amit mondtál, és még az újságíráshoz is köze van, amikor a pápát meglátogatta tavaly szeptemberben a Terció nevezetű flamand kislap, egy 20 éves újság, de egy picike újságról beszélünk, akkor Ferenc pápa nagyon fontos dolgokat mondott ki a keresztény újságírásnak a lényegéről, hogy mi a feladatunk, de szerintem ez nem csak az újságírókra értelmezendő, és kétszer elhangzott a beszédében az előítélet és a kirekesztésmentesség. Először ott említette meg, hogy a médiumoknak nyilván feladata, hogy a keresztény újságírónak feladata, hogy a tájékoztatásban nem lehet előítélet és kirekesztés, tehát ezt valahogy tüntessük el a munkánkból, amikor írunk. A másik pedig az volt, amikor megemlítette, hogy a keresztény médiumok hozzájárulhatnak ahhoz, és az nagyon fontos, és itt csatlakozom rád az előző kérdésedre, hogy a keresztény közösségek se legyenek előítélet és kirekesztőek. Vagyis ez azt jelenti, hogy a pápa arra gondolt, hogy egyébként 2020-ban hangzott el ez a nyilatkozat, a keresztény közösségekben az előítélet és a kirekesztés jelen van. Tehát ezt az egyháznak a vezetője is érzi, amiről te beszélsz. Mi pedig a hétköznapokban fiatalként szerintem is jelen van. A második kérdésedre, hogy hova menjenek a fiatalok, nem vagyok ennek szakértője, de én azt gondolom, hogy van az a kor, a gyermekkor, meg még a tinédzserkor, amikor nagyon hasznos az, hogy a szülők hova engednek el minket, és nagyon fontos ez a burok egy ideig. És ennek biztos, hogy megvannak a pszichológiai, hogy mondjam, ilyen határok, most nem akarom azt mondani, hogy ez 18 év, vagy 17, vagy 22, utána lehet nézni nyilván adatokban, hogy mikor van az az érettség, amikor viszont szerintem kifejezetten hasznos, ha kilépünk ebből a körből, és amikor elmegyünk egy öt kertbe, hogy a te példádnál maradjunk, akkor az nem jelenti azt, hogy nekem kötelező innom, vagy elmegyek egy másik helyre, és kötelező drogoznom, vagy szexuális kapcsolatba keverednem bárkivel, hanem elmegyek, és én képviselhetem ugyanúgy a keresztényi mi voltomat, azzal, hogy én nem cselekszem úgy, ami már nem fér bele. Tehát nagyon fontos a burok, de mint az előbb is mondtam, hogy valamikor ki kell lépnünk, és próbára kell tevődnünk a hitünkkel, és az lesz az igazi próba, hogy egy ilyen környezetben, kint a világban tudok-e önmagam lenni és tudom-e felvállalni azt, amit egész addig hangoztattam én is belül saját magamnak, meg tanultam a többiektől. Ezen át kell esni szerintem.
Csak ez biztos nem könnyű. Tehát,
Sőt, veszélyes. Azt mondanám, hogy vannak veszélyek, tehát óriási a kísértés, de ha meg nem tesszük ezt próbára, akkor megint csak oda jutunk, mint az előző kérdésnél, akkor hogyan evangelizálsz, hogyan beszélsz olyanokkal, akik nem abból a környezetből jönnek, és hogyan fejleszted saját magadat is. Tehát, hogyha valakinek leragad 16 éves szinten a hite, az Isten hite, az nem jó, annak fejlődnie kell életünk végéig. Hiszen az üdvösségre készülünk, arra megyünk, az örök életre, és nem ragadhat le. Múltkor csináltam egy interjút egy pappal, és azt hiszem ez lett a címe is, hogy aki még a mai napig ez egy karácsonyi cikk volt, aki mai napig a Jézuskához imádkozik, ott nagyon nagy baj van. Fejlődnünk kell.
Most egy kicsit világibb kérdés lenne. Említetted itt Ferenc pápának ezt a nyilatkozatát, vagy beszédétől a keresztény újságírókról is mondott ezt-azt, és azt is említetted, hogy úgy látott, hogy volt egy piaci rés itt a magyar keresztény médiában. Ezt a két mondást összekapcsolva azt kérdezném, hogy látod a többi keresztény portált. Most mi a 7-7 hetet írtuk ki, a vasárnap.hu-t, ide raktuk még a Magyar Kurírt. Ezek nem minden szempontból ugyanolyanok, de hogy konkurenciaként tekintesz rájuk, illetve hogy miben más az, amit ők csinálnak, és mi az a piaci rés, amit ők meghagytak nektek a Szemléleknek, amit ti most betöltötök.
Én a konkurencia szót azt kerülném, én nem így tekintek rájuk. Nyilván vannak olvasók, akik mindegyik portált olvassák ezek közül. És hát a mai közösségi média világában ügyesnek kell lenni ahhoz, hogy miért ránk kattintsanak, és ne a másikra. De én szövetséges látok a többi keresztény katolikus vagy keresztény portálban. Tehát ha egy a célunk, azokkal a portálokkal, akikkel egy a célunk, ugyanazt képviseljük, azok szerintem szövetségesek. De mindegyik portál, hogy te is fel most így átgondolva, amiket lehet róluk tudni az olvasóközönségükről, a bázisukról, a követő számukról, stb. Mindegyik portálnak szerintem megvan a saját maga arculata, a saját követői, tehát nem hiszem, hogy konkurenciái lennénk ilyen szempontból egymásnak. Ez a piacrés egyébként, ezt mi nem ilyen direkt módon vettük észre, és akkor így építettük fel a Szemléleket, ez így megtalált minket. Ahogy az előbb is mondtam, azt gondoljuk, hogy mi abban tudunk egyedülállóak lenni, hogy különböző világnézetű emberek is tudnak bennünket olvasni, és emellett viszont meg tudunk maradni keresztényi alapon. Akár most mondhatjuk, hogy mindkét oldal, mondjuk konzervatívok, liberálisok, vagy jobb, vagy baloldaliak, nem akarok ennyire mindig a politikára kihegyeződni, csak sajnos most Magyarországon ez a valóságunk. Mindkét oldalról tudunk bevonzani olvasókat, és kifejezett szándékunk, hogy ők leüljenek egymással párbeszédet folytatni. A többi portálnál lehet, hogy van ilyen, és nem zárkoznak el ezzelől, de például szerintem kifejezett célként én nem látom, hogy kitűzték volna, de nem is kell nekik, más a profiljuk. Mást visznek, más lelki tartalmakat tudnak szolgáltatni.
Most mondtad az előbb, hogy nem akarod a politikára kihegyezni a dolgot. Ne haragudj, de én mégis kérdeznék a politikáról, hogyha megengeded azért, hogy ugye foglalkoztok a Szemléleken is közélettel, illetve ahogy olvastuk korábbi interjúidat, te is mondtad, hogy a közélet, illetve az igazságosság a számodra nagyon fontos. Az lenne ezzel kapcsolatban a kérdésünk, hogy ugye ebben a szekértáboros közegben, amit te is említettél, képviselhető-e hitelesen a keresztény álláspont, vagy egy-egy közéleti eseménynek a keresztény olvasata, úgy, hogy nem állunk be se a jobb oldal, se a bal oldal mögé. Tehát való igaz, hogy a kereszténység az ugye elméletileg nem politikai összefüggésben értelmezendő, de közben meg ha közélettel foglalkozunk, akkor ugye akaratlanul is oda kerül a politika. És ezt hogy tudjátok megtartani, hogy ti mégis semlegesek maradjatok, vagy csak keresztények maradjatok?
Ez a csak szócska, milyen jó a keresztény előtt, ugye? Pedig ez a legtöbb. Igen, a közélet az egyik fő lába a Szemléleknek, ez adódik a missziónkból is, amiről már ezzel beszéltünk, meg adódik abból is, hogy a lapnak a főszerkesztője jelen pillanatban, aki most én jó magam vagyok, én nekem az alapvégzettségem az jogász, és én nagyon sokáig bent dolgoztam a közéletben. És emiatt hozom ezt a lelkiséget. Én nagyon-nagyon szeretem a közéletet. Igazából jogra is ezért jelentkeztem. Tehát, hogy én végig közigazgatási joggal, alkotmányjoggal foglalkoztam az egyetemen, tehát ilyen speciál kollégiumok szintjén is. Úgyhogy ez adódik az én személyes lelkületemből is, hogy ez egy erős lába a szemléleknek, és szeretném is, hogyha az maradna. És szeretnék nagyon jó interjúkat csinálni politikusokkal, meg véleménycikkeket írni. És hogy képviselhető-e a keresztény álláspont, számomra ez nem kérdés. Számomra minden, tehát nincs olyan téma a világon, hogy ne lenne képviselhető a keresztény álláspont. Tehát ilyenkor mindig Jézus Krisztusra kell gondolnunk, aki ugyan nem politizált direktben, ezt mindig kiszokták emelni, most akkor Jézus politizálta vagy nem, hát mondjuk ilyen mondatok juthatnak eszünk, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császár, és akkor ő utána gyakorlatilag így kivonult ebből a sztoriból. De nem volt olyan kérdés Jézusnál, én legalábbis nem nagyon láttam olyat a Bibliában, hogy ő megfutamodott volna egy kérdés elől. Tehát lehet, hogy ez nem volt az ő terepe, vagy meg ő nem azért jött, ő az Isten országát jött meghirdetni. Tehát neki nem az volt a feladata, hogy rendet tegyen a földön, ott Heródesnél, meg Pilátusnál, meg elmondja, hogy mit csináltok rosszul itt a földön, hanem ő elfogadta azt, hogy nekünk van egy társadalmi építkezésünk is, szüksége van egy társadalomnak vezetőkre, tehát vezetők nélkül társadalmat vagy kultúrát, ami fönnmaradt, nem nagyon ismerünk. Tehát az kell. Tehát ez egy ilyen, nem azt mondom, hogy szükséges rossz, mert én ráadásul én nagyon szeretem a közéletet, de hogy tényleg ez egy szükséges rossz valahol. De nem volt olyan, ami olyan kérdés tényleg Jézusnál, ami elől megfutamodott volna, így mi sem tehetjük. Tehát nyugodtan meg lehet nyilvánulni. Amit én károsnak tartok, hogyha keresztényként beállunk úgy egy politikai erő mögé, hogy az gyakorlatilag már az identitásunk részévé válik. Na, ott lesz veszélyes a dolog, mert kikerülhetetlen lesz egy idő után az a probléma, hogy mivel azok ilyen, hogy mondjam, emberi találmányok, ezek az izmusok, meg a különböző politikai ideológiák, és kikerülhetetlen lesz egy idő után a probléma, hogy ütközni fog bizonyos történések, emberi cselekedetek, kimondott mondatok, politikai kommunikáció ütközni fog a mi hitünkkel. Tehát, hogyha engedjük azt, hogy kvázi identitásként magunkra engedjük mondjuk a konzervativizmust, vagy a jobboldaliságot, akkor nagyon hamar meghasonlunk a saját lelkünkkel. Tehát szerintem identitásszerűen csak Jézus Krisztussal szabad azonosulnunk, és ügyek mentén meg kell nyilvánulni, és hogyha abban az ügyben úgy érezzük, hogy a keresztény álláspont az most éppen a baloldaliak véleményét tükrözi, vagy éppen a jobboldaliak véleményét tükrözi, akkor az bátran ki kell mondani, de nem azért, mert hogy én beállok valamelyik erő mögé, és akkor azt gyakorlatilag a vérem árán is megvédem. Szerintem nagyon sokan esnek most ebbe a hibába. Volt is egy cikkem erről a múlt héten, pont a liberalizmus kontra a konzervativizmusról írtam, és hogy én nekem nagyon sokan vannak az ismertségkörömben hívő, keresztény emberek, akik olyan dolgokat próbálnak megmagyarázni, megvédeni saját maguknak is, ami egyébként nem fér bele nekik sem, csak beálltak valamelyik politikai erő mögé, lelkileg is, tehát a lelkük is valahogy beállt oda. És én azt látom, hogy ez nagyon káros. Tehát, hogy elindulnak olyan lelki folyamatok, ami káros lesz egy után. Nem szabadok ettől a gondolattól, hogy most akkor ők konzervatívnak kell, hogy legyenek. Vagy liberálisnak kell, hogy legyenek. Szabaddá kell válnunk, és ez csak akkor lehetséges, hogyha senki másnak nem adjuk oda a szívünket, mint Jézus Krisztusnak.
Tehát akkor szerinted a politikai véleményalkotásban képviselhető a keresztény álláspont, de ha egyel tovább megyünk, akkor a konkrét politikai hatalomgyakorlásban is képviselhető szerinted? Tehát, hogy egyszerűbben mondjam, lehet egy párt, vagy egy állam keresztény, hitelesen keresztény?
Erre most nem tudom, hogy újságíróként tudok-e válaszolni, meg jogászként is azért vakarom a fejemet, mert szerintem ez az egyik legnagyobb kérdés egyébként azoknak a fejében. Én olvasok, ha olvastok esetleg külföldi cikkeket, stb. A keresztény demokráciával kapcsolatban, meg az unió születése, hova tartunk, stb. Mennyire lehet ez képviselni. Szóval itt óriási kérdések vannak, hogy egy párt mennyire tudja képviselni ezt az eszmeiséget. Volt olyan európai politikus, aki azt mondta keresztényként, hogy na, egy olyan pártban, aminek az a neve, hogy kereszténydemokrata párt, abban biztos, hogy nem lépnék be. És ezt nem azért mondta, mert ő nem kereszténydemokrata, hanem mert pontosan átlátja ennek a veszélyeit. mert ha nagyon bele akarjuk szűkíteni egy politikai pártba, hogy akkor mi most a kereszténységet képviseljük, nagyon nehéz kérdés, mert onnantól kezdve kirekesztő lesz, amiről az előbb beszéltünk. Mert akkor a másik pártban nem ülhetnek keresztények? Ez azt jelenti, hogy ott mindenki ateista kell, hogy legyen? Tehát egyből előjönnek olyan kérdések, ami elő is jön egyébként a magyar parlamentben, ez az egymásra mutogatás. Na most nem hiszem, hogy így kellene képviselni a kereszténységet a politikában. Elviekben, hogyha normálisan működne ez a konzervatív, liberális politizálás, akkor mindkét oldalon ülhetnének keresztény emberek, és képviselhetnék Krisztus állásmódját, mert az tök mindegy, hogy most az adórendszer fölépítésében egyébként egyetértünk-e, az nem annak a kérdése, hogy keresztény vagyok-e vagy nem. És értékek mellett igenis ki lehet állni. Szóval én is most afelé billenek, hogy egy picit veszélyesnek tartom, hogy konkrétan egy politikai párt azt mondja, hogy akkor én képviselem a kereszténységet, mert hamis lesz, valahogy törvényszerűen hamiskás lesz egy idő után ez az egész.
Tehát akkor szerinted az elképzelhető, hogy egy közéleti napirendi pont az megossza a keresztényeket, és nem egy keresztény olvasat, nem egy keresztény olvasata legyen ezeknek a napirendi pontoknak, ha csak most például Hodász András és Mészáros György LMBTQ vitájára gondolok. Tehát akkor szerinted ez nem szükségszerű, hogy egy lehetséges olvasata legyen?
Hát szerintem nagyon unalmas lenne a világunk, hogyha egy választ adhatna mindenki mindenre. Tehát, hogyha a Bibliát is valaki olvassa, akkor úgy szoktam fogalmazni, hogy ez nem egy ilyen porosz törvénykönyv, hogy akkor most le van írva minden, hogy erre ez a válasz, arra az, arra meg az a válasz, nem? Ha kaptunk egy értékrendet, de azon belül, tehát a kereteken belül szerintem óriási szabadsága van a keresztényeknek. És nyilván vannak határterületek, amire nem mondhatom azt, hogy igen, nem mondhatom azt egy abortuszról, hogy az jaj, de jó. Mégis van abortusz törvény Magyarországon, és van legálisan abortusz. Tehát ugye itt is már el lehetne gondolkodni, hogy akkor most egy keresztény pártnak most akkor vissza kéne vonatni azt a törvényt, be kéne tiltani az abortusz. Tehát, hogy ezért itt az államegyház elválasztása is nagyon-nagyon fontos. Hiszen amikor te politizálsz, és államférfi vagy, ennek nincsen női megfelelője, ezen mindig gondolkozom, hogy mi az államférfi női megfelelője.
Államnő.
Szóval nem akarom kirekeszteni a parlamentben ülő hölgyeket. Akkor el kell azon gondolkodnod, például ez is egy jogos dilemma, hogy te keresztény vagy, te magánemberként például nem képviselted az abortuszt, de mint a társadalom képviselője, amelyiknek a nagy része valószínű, hogy teljes békében van ezzel, mert aki akarja, csinálja, aki nem, az meg nem. A társadalom nagy részével szembe viszont nem mehetsz, államként. Államként nem mehetsz. És itt elválik egymástól, hogy igen, az Isten országát is kell építenünk, de közben van egy államunk, amit működtetni kell, amit kormányozni kell, és ott viszont azért a társadalmat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Erre írta most például, ha mondhatok egy példát, a Bojki László kollégánk írt a Szemlélekre egy cikket itt a szivárvány családokról, és akkor abban volt egy ilyen mondat, hogy egy jogállamban, egy 21. századi jogállamban vallási alapon nem lehet kijelenteni, hogy ne legyenek szivárvány családok. Társadalmi alapon vezette aztán le, hogy szerintem miért káros, hogyha bizonyos határokat átlépünk, vagy kitolunk, de vallásos alapon nem lehet azt mondani egy jogállamban, hogy most ez azért lesz, hiszen el van választva a kettő egymástól.
És hogy látod az egyház és az állam viszonyát mondjuk ma Magyarországon? Mondtad, hogy szerinted nem lehet az, hogy csak egy keresztény olvasata legyen a közéleti eseményeknek. Mi azért itt úgy érezzük, hogy afelé tendálunk, mint hogyha mégiscsak, tehát hogy a Fidesz-KDNP a keresztény lehetőség, és ezt a Szószékről is hallottam már, közéleti műsorokban is hallottam már paptól, mindenefelé mutat számomra. Mindenképpen meg akartuk kérdezni, még így a politikai pornónak az utolsó felvonásaként, hogy te hogy állsz ez a kérdéshez, hol látod ennek a határát, mert nyilván ki kell egyezni végül is valamilyen szinten a hatalommal az egyháznak, hogyha fenn akar maradni, de mégiscsak hol vannak ennek a határai?
Nálam a határ ez valahol ott van, hogyha mondjuk az egyházra gondolunk, hogy a tartása meg tud-e maradni az egyháznak. Mert ahogy te is mondod, én is egyetértek, hogy az aktuális hatalommal együtt kell működni, hiszen ebben a világban élünk, akár finanszírozási dolgokról van szó, akár bármiről, tehát hogy a világi dolgokban is együtt kell működni az adott kormányzattal, az államhatalommal, csak ezt mindig úgy kell csinálni, hogy ez a mindenkori hatalommal való együttműködést jelentse. Tehát, hogyha mondjuk...
Bocsánat, meddig működsz együtt velem? Mert most nyilván nem azt mondom, tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy én most a náci Németországot, vagy a kommunista diktatúrákat a Fidesz-KDNP kormányzásával összemosom, erről szó sincs, de mégiscsak meddig lehet ebbe, akár ebbe az együttműködésbe elmenni? Most lehet, hogy rosszul látom, de például Assisi Szent Ferenc, amennyit tudunk róla, vagy mondjuk Böjte Csaba akár, mint hogyha ő egy teljesen másik utat kezdett volna, és mégis működik az, amit csináltak.
Neki is együtt kellett, én dolgoztam Csaba testvérrel, egy picit beleláttam az alapítványnak a működésébe, és bár ezt lehet, hogy kevesen tudják, de neki is együtt kellett működnie, például a román állammal, sőt a mai napig együtt kell működnie a román állammal. Az egy másik kérdés, hogy abban az időszakban kezdte el a gyerek alapítványt, amikor ő még hihetetlen ellenszélben kellett, hogy dolgozzon. De például az alapítvány finanszírozásához, vagy egyáltalán az, hogy a gyerekeket örökbe lehessen fogadni, ennek a dokumentációja meglegyen, az alapítványnak a bejegyzése, stb. Meg kellett találni az utakat a román állammal való együttműködéshez, ami működik is. De nyilván ez nem azt jelenti, hogy bármit, meg bármi áron. És erre mondtam azt, hogy nálam ez a tartás, ez a belső tartásnak a megmaradása, ami... Nyilván egy kérdés, hogy ez hol van, ezt most nem tudom megmondani, mert itt is nyilván ilyen konkrét ügyek mentén lehetne megmondani, hogy na akkor ebbe még belemegyek, abba már nem megyek bele. Én azt gondolom, hogyha meg tud győrizni az egyház, vagy konkrétan egy plébános, vagy a magyar egyház, ugye egyként említve, tényleg ezt a belső tartást, a gerincet, addig együtt lehet működni. Amikor azt érzik már, hogy hajlani kellene, szerintem ott kellene egy nagyon, nagyon nagy nemet mondani, és ez bátorság kell. Szerintem egyébként sok pap megteszi ezt a bátor lépést egyébként. Nem tudom, kik vannak többségben, én most nem akarok itt ilyen százalékos becsléseket mondani. Valóban kicsit úgy tűnhet, hogy itt most, vagy a te szabadból azt veszem ki, hogy számotokra úgy tűnik, hogy itt nagyobb az együttműködés, mint amennyire kellene. Ezeket meg lehetne vizsgálni, meg is kell, sőt újságíróként például nekünk ez feladatunk is, tehát foglalkozunk is ezekkel az ügyekkel, és szoktunk kitenni ilyen kis táblák, most ilyen idézőjelben mondom, jelképes figyelmeztető táblákat a cikkeinkkel, hogy talán esetleg ezt át kellene gondolni. De ezt ilyen ügyek mentén lehet, hogy ez a tartás, az hol vész el, és hol marad meg. És azért mondtam, hogy úgy kell együttműködni egy kormánnyal, hogy nem csak azzal a kormánnyal működsz együtt, hanem a mindenkorival. Tehát, hogy akármilyen kormány jön, úgy kell felépíteni ezt az együttműködést állam és egyház között, hogy bármilyen kormány jön, te, mint egyház, akkor is tudjad a feladatodat, a küldetésedet, és tudd azt, hogy te sokkal régebb óta létezel, mint bármelyik kormány. Tehát te vagy itt a stabil pont igazából most ebben a viszonyban. És hogy amit például a politikában nem lehet megcsinálni, mert ott 4 évente váltás van, azt az egyházban szerintem meg lehet csinálni, hiszen 2000 év óta ugyanaz a cél, ugyanarra megyünk, és majd a következő 2000 évben is ugyanaz lesz a cél.
Meg még mondtad korábban, hogy Jézus sem azért jött, hogy rendet tegyen ebben a világban, és hogy ez alapján akkor végül is mondhatjuk azt, hogy nekünk keresztényeknek sem feladatunk kitakarítani a társadalmi működés mocskait. És hogyha mondhatjuk ezt, akkor végül is nem kell nekünk feltétlen azzal foglalkozni, nem, hogy hogyan működik a társadalom, hogy kormányoz a kormány. Nyilván vannak, ahogy mondtad, bizonyos határok, amiket nem lépünk át, és amikor kiállunk, de hogy most az, hogy szegények mindig lesznek közöttünk, tehát például az, hogy egy bizonyos réteg kizsákmányol egy másik réteget, az ellen akkor szerinted például nem kell fellépnünk így keresztényként, kifejezetten a metódus ellen, vagy a működés ellen?
Szerintem fel kell lépnünk, csak a módszer nem mindig a kívánatos, amit választanak ehhez. Tehát az nem feladatunk, hogy a másikról elmondjuk, hogy mekkora mocsok, rámutatni azért lehet dolgokra, hogy ez nem oké, de amiről a pápa is beszélt, hogy ha ez előítéletességbe torkollik, meg kirekesztésbe, akkor az már nem a mi utunk. Tehát fel kell lépni, de mivel lehet fellépni? Itt is Jézushoz nyúlnék vissza, a példamutatással. Tehát mi azzal tudunk a leginkább fellépni ezekkel, hogy mi nem úgy csináljuk. És szerintem így lehet építkezni, és így nem csúszunk bele az ítélkezés bűnébe. Mert az viszont, ez egy kimondott bűn, tehát hogy beleessünk ebben nagyon-nagyon hamar, hogy ha azzal vagyunk elfoglalva, és szerintem itt el vannak csúszva nagyon, nagyon sokan, hogy ha azzal vagyunk elfoglalva, hogy a másik mit csinál, és az miért nem jó, és az miért akár keresztény ellenes, meg stb. Nem kéne ezzel ennyit foglalkozunk. Szerintem rá kell mutatni, nekünk pedig jó példát kell adni.
De akkor, tehát hogyha azt mondod, végül is akkor a napi politika ilyen szempontból egy huszadrangú kérdés, hiszen az Isten országa nem ebből a világból való, és itt mondtad, hogy a tevékenységünkkel építjük az Isten országát, most ez az Isten országa fogalom, ez az egész teológiának az egyik legizgalmasabb és legbonyolultabb kérdése, tehát most nem kérem, hogy itt mondd el, hogy mi az Isten országa, mert nyilván nem lehet, de hogy mégiscsak akkor mi értelme van ennek ellenére is? Tehát, hogyha mi keresztényként mondjuk a szegénységre azt a választ adhatjuk, hogy amikor szembe jön velünk az utcán, akkor odalépünk, és nem futunk el, akkor mi értelme van ennek ellenére mégis beleszállni a napi közéletbe, és az aktuálpolitikáról akár egy platformot indítani?
Ez a múlt heti cikkem, amit említettem a liberalizmusról, meg konzervativizmusról, volt benne egy ilyen mondat, hogy szerintem körülbelül ilyen 10%, de lehet, hogy ma már kevesebbet mondanék, szóval ez lenne a maximum, amennyit szabadna foglalkozni egy embernek a nagy politikával. Tehát nem ez az életünknek az értelme, meg az alfa és omegája, hanem az, hogy hova tartozunk, az valahogy kitisztázni magunkban, hogy akkor én, ha most Jézus Krisztushoz tartozom, és én igent mondok rá, és én üdvözülni akarok, akkor nekem milyen életet kell élnem. Ez egy cél, ez egy valós cél, hogy kitűzöm, hogy üdvözülni akarok, és akkor annak vannak következményei. És sokkal fontosabb a nagy politikánál az, hogy mi lesz a hivatásom, hogy anya leszek, hogy feleség leszek, hogy mit teszek az emberekért, a saját környezetemért, stb., mint az, hogy most azon vitatkozzak tényleg a szomszéddal, hogy akkor most kinek a kedvenc politikusát lehet jobban szidni. Amit te kérdezel viszont, az egy picit már erről szerintem volt szó, hogy attól függetlenül viszont szerintem nem lehet az életnek olyan területe, ahonnan így kivonulnak a keresztények. Mert mondjuk azt mondjuk, hogy jó, ez a politika, ez ilyen mocskos, csinálják ezek csak magukba. Mert ha onnan kivonulunk, vagy bármilyen területet lehetne említeni, akkor elveszítjük annak a lehetőségét is, hogy mondjuk a keresztény vélemény, álláspont az megjelenje. Tehát nem tehetjük meg, hogy kivonulunk, csak nem kéne túldimenzionálni. Tehát itt is valahogy a mértéket kéne megtalálni, az arányokat. Tehát, hogy ne uralja le az életemet az, hogy mi van az esti híradóban. Akkor már rég rossz úton járok, én azt gondolom.
Arra lennénk kíváncsiak, annélkül, hogy a zsebedben, vagy a zsebetekben turkálnánk, hogy a szemléleknek hogy épül fel maga a finanszírozási rendszere.
Most ugye mi egy új szakaszba értünk a szemlélekkel, tehát ugye újra kellett indulnunk, ezt nyilván ti is olvastátok a sajtóban, egy ilyen szakaszt magunk mögött kellett hagynunk, és ezáltal most a finanszírozást is éppen újra gondolás alatt van, úgyhogy még olyan nagyon sokat erről nem tudok mondani. Az biztos, hogy azt a modellt azt nem szeretnénk követni, amit a legtöbb médium ma Magyarországon, hogy a függetlenségünket fel kelljen esetlegesen adnunk. Na most ezt úgy lehet csinálni, csúnya szóval, hogy hát meg kell találni azokat az adományozókat, főleg itt az olvasókra fogunk fókuszálni, ezt most már egyébként nagyon sok lap csinálja, attól függetlenül is, hogy esetleg más finanszírozás is áll a háttérben, tehát itt most kiemelkedően az olvasói hozzájárulásokra fogunk fókuszálni. Talán ez még nincs bevezetődve annyira Magyarországon ez a gondolat, hogy nincs ingyen az internetes újságírás. Hát ugye leszoktunk most már, ugye régen mindenki megvette a napilapokat, vagy a hetilapot, hogy nekünk is járt, ha annyira természetes volt, hogy reggel ott van a postaládában az újság, és akkor ennek volt egy ilyen előfizetési díja. És akkor átvette ugye az internet ezeknek a lapoknak a helyét, azért még nem teljesen, de hogy azért rendkívül módon kiszorította a print lapokat az internet. És akkor ahogy megszoktuk, hogy rákattintok, és akkor ingyen van az a cikk, amit ott elolvasok. De igazából ugyanaz a szakmai munka van a mögött is, mint a printlap mögött. Oké, hogy nincs nyomtatási költség, de körülbelül ennyivel kevesebb a költségünk, meg mondjuk nem kell fenntartani feltétlenül egy óriási szerkesztőséget, asztalokkal, számítógépekkel, nem tudom mi, tehát ez valóban egy előnye az internetes újságírásnak. De egyébként, ami a szakmát illeti, a szellemi munkát, az embereknek a fizetését, az ugyanannyi. És hát ilyen szentferencesen fogalmazva, sajnos koldulni kell, tehát, de jó célért. Tehát, hogy az olvasóinak is meg kell mutatnunk, hogy ha azt a színvonalat szeretnék látni, legalább azt a színvonalat, amit most nyújt a szemlélek, akkor most ki kell számolnunk. Ez most van folyamatban, hogy akkor körülbelül mire számítunk, és mi az, amit szeretnénk, hogyha áldoznának erre, hogyha ők akarják ezt a lapot. És akkor még innen jönnek azok, hogy akkor lehet ugye még fejlődni is a jövőben. Úgyhogy most ezt tudom mondani, hogy főleg ilyen adományozási vonalon szeretnénk elindulni.
És akkor ezt reálisnak látjátok, hogy lehet egy ilyen rendszert felállítani előfizetéssel akár? Vagy...
Igen. Ez már több lapnál egyébként így bevezetődött, mert ők sem tudják fenntartani magukat feltétlenül mondjuk a nagyobb háttérfinanszírozás mellett sem, vagy rájöttek arra, hogy több lábon állni jobb, nem tudom, hogy náluk mi volt a politika, de azért már lehet látni, hogy bizonyos cikkek fizetősek, vagy csak félig tudod megnyitni, vagy nem tudom, a hírlevelük fizetős, vagy az archívum, múltkor belefutottam egy olyanba, hogy az aktuális cikkeket el tudod olvasni, de ha már vissza akarsz valamit keresni, akkor már azért fizessél. Szóval ennek sok metódusa van, ezeket lehet is látni, tehát hogyha fölmegy valaki az internetre. Mindenkinek tényleg most már be kell látni, hogy magának kell azért tenni, hogy valamit szeretné, hogy létezzen, olvasóként is, akkor arra áldozni kell.
És azt hogy látod, hogy nyilván ez más médiumoknál is egy visszatérő kérdés, média gazdaságtan órán például, de hogy nálatok ugye sokat beszéltünk a párbeszéd fontosságáról, vagy hogy mint a párbeszéd indikálása, mint cél. És hogy látod azt, hogyha csak az előfizetők fognak hozzáférni a tartalmaitokhoz, akkor gondolom kisebb lesz ugye az elérés. És gondolom, hogy elsősorban azok fognak előfizetni, akik egyébként is ehhez a klubhoz tartoznak, ha lehet ilyet mondani, tehát a keresztény értelmiség. És hogy akkor nem gondolod esetleg, hogy a párbeszédnek a rovására fog menni az, hogy nem kerülhet ki szélesebb nyilvánosság elé egy-egy írás?
Olyat nem tervezünk, hogy a tartalmaink csak az előfizetőknek lesznek elérhetők, tehát a cikkeink elérhetőek lesznek ezek után is. Mi inkább plusz szolgáltatásokban gondolkodunk, amiket aztán fizetőssé lehet tenni, vagy amire adományokat szeretnénk gyűjteni, meg ilyen adománykampányokat is azokban is gondolkodunk. Mondom, ez most van ilyen kidolgozás alatt, úgyhogy még olyan sokat nem tudok róla mondani, mert ez egyébként egy külön ilyen, szerintem a gazdaságtannak ez egy ilyen külön tudománya, vagy tudása, ez az adománygyűjtésnek a különböző módszerei. Én ezzel most ismerkedek, mert eddig úgymond újságírónak kellett csak lennem. Most azért ezekbe is bele kell látni az embernek, és fel kell nőni a feladathoz, hogy igenis meg kell teremteni a pénzügyi alapokat. Szóval olyat nem tervezünk, hogy mondjuk fölmész a szemlélekre, és egyáltalán nem fogsz tudni elolvasni egy darab cikket sem, csak akkor, hogyha előfizető vagy, hanem tényleg ilyen extra plusz szolgáltatásokban gondolkodunk, ami viszont már csak azoknak jár, akik ezt kérik, igénylik.
Uh-huh. Főszerkesztőként mennyi időd van egyáltalán még újságot írni?
Ez egy nagyon jó kérdés, most beletrafáltál a közepébe, mert most az újraindulás óta, hát tőlem még egyébként nem is jelent meg olyan nagyon-nagyon sok cikk, és ez pont azért, pont annak köszönhető, hogy most szinte erre van a legkevesebb időm, hogy én magam leírjak, és újságcikket írjak, úgyhogy gyakorlatilag ilyen a naptárban így időt kell magamnak kiszakítani, hogy most akkor ebben a két órában nem veszem fel a telefont senkinek, mert akkor én most írok, hiszen ez egy teljesen más metódust igényel. Nem tudom, lehet, gondolom, ti is írtok azért médiaszakon, de hogy azért ez egy más lelki állapot, meg agyi működés, hogy leülsz, és akkor gyakorlatilag írsz. Az egy teljesen más környezetet igényel, mint az, hogy telefonokat intézel, és összerezed a csapatot, és javítod a másiknak a cikkét, szerkeszted, nem tudom, képet keresel hozzá, stb. Tehát ott el kell mélyedni, az egy kreatív munka, úgyhogy nehéz ez a váltás. Én most azt tűztem ki magam elé, hogy remélem, hogy mondjuk, ha túléljük még ezt a májust, akkor mondjuk már utána egy kicsit nyugodtabb lesz, és akkor már tudok írni.
Hogy szóba került az újraindulás, leállás téma, és lehet erről most beszélni, vagy tudhatunk erről már valamit?
Annyit lehet tudni, amit ugye közzé is tettünk a honlapunkon, hogy meg ugye minden olvasónk látta, hogy egyrészt egy leálltunk ennek volt egy oka, és én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy igazából, és most már egy picit rálátva a szituációra, hogy eltelt egy kis idő, hogy muszáj volt lezárnunk egy korszakot a szemlélek életében. Szerintem ezen több szervezet is átesett már eddig, hogy egy ilyen fejlődési lépcsőt meg kellett lépnünk, és én úgy fogalmaztam meg, hogy tényleg egy korszak volt az Érték magazinnak a korszaka, de azt lezártuk. Viszont a Szemlélek blog az ennél régebbi, tehát van alap, amihez visszanyúlunk, ugye most már 7. éve működik gyakorlatilag a Szemlélek, és visszanyúltunk az alapokhoz, és folytatjuk a küldetésünket. Tehát egy időszak lezárult, ennyit tudok erről mondani, és nagyon nagy, hogy mondjam, talán ránk is fér ez a megújulás. Tehát ilyenkor azért látja az ember, hogy mi fontos, mi nem fontos, úgy leesnek az emberről azok a dolgok, amik nem odavalók. És azt hiszem, hogy ezen sikerült átmennünk, ráadásul úgy sikerült átmennünk, hogy a csapatunk egységes. Tehát ugyanazokkal az újságírókkal dolgozunk, mint előtte, ugyanazokkal az arcokkal lehet találkozni a Szemlélekkel, mint előtte, tehát magában a szerkesztőségben ez szakadás nem okozott. Ennek mi nagyon-nagyon örülünk, mert ezt kevesen mondhatják magukról, hogy így sikerül átvészelniük akár egy veszélyesebb időszakot. Úgyhogy emiatt igazából én azt gondolom, hogy talán még erősebbek is leszünk, de ezt majd az idő meg a Jóisten megmutatja.
Egy ilyen utolsó-utolsó kérdésként szeretnék megkérdezni, hogy mi ugye újságírást tanulunk itt az ELTE kommunikáció és média tanszéken, te tapasztalt újságíró vagy, elköszönésként valami kis útravalóval tudsz-e szolgálni, akár a kezdő újságíróknak, akár azoknak a fiatal keresztényeknek, és nem keresztényeknek, minden jó akaratú hallgatónknak, aki meghallgatta ezt az adást.
Talán az lenne a legfontosabb üzenetem, mondjuk így az újságírói szakmából, most így kikiabálva, hogy óriási a felelősség. Ez egyébként minden értelmiséginek, tehát aki szeretne foglalkozni közélettel, vagy bármit szeretne tenni a saját környezetéért, az országért, bármi, nagyon nagy a felelősség. Tehát nem mindegy, hogy mit írsz le, hogyan írod le, az hitelese, hogy azt mondjuk évek múltán visszaolvasod, és akkor is nagyon szívesen olvasod-e vissza. És én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb az újságírásban, hogy szívesen olvassad magadat vissza évek múltán is, és ne kelljen azzal szembesülnöd, hogy eladtad a lelked. Ez lenne talán a legfontosabb üzenetem.
Köszönjük szépen, és nagyon köszönjük, Eszter, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm
a meghívást.